Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádióban beszélt. Orbán Viktor kiemelte, gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vesz majd a találkozón. A magas szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke lesz. Csak a két ország gazdasági ügyeiről tárgyal már hosszú hónapok óta, így a tervek szerint egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudnak hozni, mondta. A háború blokkolja az európai gazdaságot, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor azt mondta, ha a pénz fegyverekre megy, ha a pénz Ukrajnába megy, ha az van, amit most csinálnak az európaiak, akkor nem is tud lendületet venni az európai gazdaság. Vagy legfeljebb hitelből, ami rendkívül veszélyes, mutatott rá. Ezért a béke, a tűzszünet a magyar családoknak a legfontosabb gazdasági érdek, hangsúlyozta a kormányfő. Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja, tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök. Kifejtette, miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze. Kiemelte, aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét. Ma az amerikai elnök békekísérletének legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, amely magát úgy hívja, hogy a hajlandók koalíciója. Hajlandók másokat háborúba küldeni, hogy meghalljanak, mert ők még nem mennek, még csak fegyverkeznek, mondta. A Tisza nyugdíj szakértője újra támadásban. Elvenni a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet utalványait, a 13. havi nyugdíjat, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, ebben nincs semmi meglepő. Az elmúlt 35 évünket végig kísérte két közgazdasági iskola küzdelme is. A Ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt veszel az emberektől, hogy aztán a politikusok költsékel egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei, tette hozzá. Úgy folytatta, ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagynak az emberek zsebében. Ezért vezették be a családi adókedvezményeket, ezért teszik adómentessé a 3 és 2 gyermekes édesanyákat, ezért vezették be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Továbbá ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is, közölte Orbán Viktor. A nagy érdeklődésnek és a megalapozott fejlesztési igényeknek köszönhetően a tervezetnél jelentősen több támogatással vezethetnek be korszerű informatikai rendszereket a nyertes önkormányzatok. Az eredetileg 7,6 milliárd forintos keretösszeg nagy arányú megemelésével 19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználását optimalizáló fejlesztéseire. Jelentette be közleményében Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. A vidéki városok, községek a digitális megoldások jóvoltából pontos, megbízható adatok alapján dönthetnek az energiabeszerzésekről, energiahatékonysági beruházásokról. A digitális megújulás operatív program plusz pályázatára vidéki helyhatóságok, konzorciumi formában költségvetési szerveik, gazdasági társaságaik jelentkezhetnek idén februártól júniusig. A felhívás célja a lokális energiamenedzsment rendszerek kiépítése az önkormányzatoknál, a szükséges új eszközök és szoftverek beszerzésével, idézte fel az államtitkár. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy területen képződött alacsony szintű felhőzet, amely napközben észak-észak-kelet felé tevődik, de az ország középső részein már szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Késő estére 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az idén 75 éves a Sárospataki Rákóczi Múzeum. Színre szín címmel látható a kisképző diákjainak szabadtéri tárlata a Várkert bazárban. Október 31-én a Pesti Vigadóban kettős jubileumot ünnepel a Nemzeti Énekkar és egykori vezetője Antal Mátyás. Omázs a cifra 104 címmel a Műpában ad közös koncertet Balázs János, Miklósa Erika és Hozé Kúra. A Hallottak napjához kapcsolódóan tűzi műsorára Verdi requiemjét a Magyar Állami Operaház, és november 6-án kezdődik az Egri Kamara Opera Fesztivál. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Sárospataki Rákóczi Múzeumot 1950. júliusában alapították. 75 éves tehát az intézmény, és egy ilyen évforduló különösképp alkalom arra, hogy egy kiállítás keretében rátekintsünk a múltjára, a jelenére, de Tamás Editnek köszönhetően már a jövőt is láthassuk magunk előtt. Az igazgató asszony azt is örömmel megosztotta velem, hogy ebben az évben kivételesen nagy volt a Rákóczi vár látogatottsága. Az elmúlt 4 napos hosszú hétvégén is sok család kereste fel a különböző kiállításokat. Tamás Edittel beszélgettem. A Sárospataki Rákóczi várban van a Rákóczi Múzeum, ami éppen 75 évvel ezelőtt jött létre. 1950 és 2025 közötti időszakról beszélgetünk. Miért csak 75 éve létezik ez a múzeum? Mi volt itt azelőtt?
Tehát tudjuk, hogy a Rákóczi vár az egy 16. században létrejött épület, de az a II. Világháborúig lakott épület volt. Tudjuk, hogy a 18. század első feléig, tehát a Rákóczi szabadságharc végig a rákóciak vannak itt, utána pedig osztrák eredetű családok, az utolsó az a Windisgrész család. Ők a II. Világháború végén elhagyják az országot, és a várat, a váregyüttest államosítják. Tudja mindenki, hogy itt majd a rákóciaknak egy múzeumot kell létrehozni, de hát ez nem egyik napról, egyik pillanatról a másikra született. Az első gondolatot, ezt a múzeumot párhuzamosan egy művész otthon, egy alkotó otthon gondolata is követte, és Rácz István volt az, aki ezeknek az első, mondhatjuk, a bölcsőjét ringatta. És előbb született meg 47-ben az államosított épület együttesben a alkotó otthon, az Rákóczi vár egy részében, és 50 július 1-e lett, amire úgy elrendeződött, hogy létrejön a múzeum, és akkortól számítjuk ezt, és így jön ki ez a 75 év.
Meddig működött egymással párhuzamosan a múzeum és a művész otthon?
1959-ig.
És akkor a művész otthon is átadta a helyét Rákóczi vár múzeumának?
A művész otthon átadta a helyét a Rákóczi múzeumnak. Ez az kis elszólás, hogy vár múzeum, ez akár nem is véletlen, hiszen amikor 50-ben alakult a múzeum, akkor vár múzeum volt, és 51-ben lett úgymond mindörökre, tehát máig Rákóczi múzeum, de már az alapításkor az szerepelt a mindenféle dokumentumokban, hogy a Rákóczi örökség ápolása és bemutatása a feladata, és már az első évben alapítást követő 5. hónapban, december elején már megnyílt az első Rákóczi kiállítás az épületben, amit 53-ban egy újabb követett, hiszen 53-ban volt a Rákóczi Szabadságharc 250. évfordulója, aztán a következő új Rákóczi kiállítás 67-68-ban született, aztán 76, 2003, és hogyha jól csengenek ezek az évszámok egymás után, akkor mindig egy Rákóczi évfordulóhoz kötöttek, egyébként jövőre lesz egy következő Rákóczi évforduló, 350. évforduló a második Rákóczi Ferencnek.
A születésének?
Igen, születésének az évfordulója, de hát mi az évben egy hosszú születésnapi programmal készültünk, egyrészt magunknak is, mert számunkra is izgalmas volt ebben az évben, és még vannak hónapok az évből, hogy feldolgozzuk a múzeum történetét, és feldolgozzuk azokat a gyűjteményeket, amelyek ma fontosak, vagy fontos mérföldkő volt, amikor a múzeumba kerültek ezek, és mondjuk akár meghatározó részei lettek a gyűjteménynek. És ezeket úgy hónapról hónapra kis kamara kiállításokon mutattuk be, január, február, többi, és ez a júliusi pedig egy nagy 5-600 négyzetméteret, pedig egy gyűjteményeket és múzeumtörténetet ötvöző kiállítás, ami most látogatható február végéig.
Te hanyadik igazgatója vagy ennek a Rákóczi Múzeumnak?
Bakó Ferenc volt az első, aki Egerből ismert, utána Andics Erzsébet, utána Danko Imre, aki Debrecenbe került, Balassa Iván bácsi, aki a minisztériumba, illetve a Néprajzi Múzeumba került, utána Filip Antal, aztán 67 őszétől Janu Ákos, 89-től Danko Katalin, és én 2010 óta vagyok a múzeum igazgató.
Már ez is 15 év.
Ez is 15 év. Az elődjeim több mint 20 éveket voltak. Ott az első évtized volt olyan, sűrűn váltották egymást, és aztán nagy múzeumokba távoztak, míg azért a két elődöm azok pedig életüket itt teljesítették be.
És neked is minden esélyed megvan arra, hogy itt teljesedjél ki. Már egészen biztos, hogy kiteljesedtél, hiszen ugye 92 óta dolgozol itt a Rákóczi várban. Azért is kérdeztem itt az igazgató, mert azért nagyon rá tudja nyomni a bélyegét egy-egy igazgató arra, hogy mi történik az alatt az idő alatt, amíg ő igazgat egy múzeumot. Ha így visszatekintesz a saját tevékenységedre, akkor mit gondolsz, mit tettél hozzá az elődökhöz, és mi történt azóta, ami abszolút neked köszönhető?
Én azt gondolom, hogy a adódó lehetőségekkel kell élni, és én ezzel próbáltam élni. Ha egy gyűjtemény felbukkan és lehetőség van, hiába nem gondoltunk ilyen irányba, de mindenképpen be kell, hogy kerüljön a gyűjteménybe, illetve a nagy pályázati ciklusokból is jócskán volt lehetőség az elmúlt 15 évben, és én mindig mondtam, hogy aki kimarad, az lemarad. Tehát a látványtár az elmúlt évben a Vár és Kastély programban egy hatalmas beruházásunk volt, de azelőtt az EMO pályázatból megvalósult ágyöntőműhely, illetve a Sárasadányi néprajzi kiállítóhelyünk. Tehát ilyen három nagy objektum létrejötte, és ezeknek a kiállításoknak a megvalósítása az elmúlt 15 évnek. Hogyha csak ezt nézzük, azért ez jelentős volt, és amit úgy nem tervezett az ember, de mégis büszkeséggel tölt el, hogy ide került Közép-Európa második, harmadik legnagyobb öntött vasgyűjteménye. Ez egy sajátos, különleges gyűjtemény, ilyet nem lehet tervezni. De jött szembe, és volt lehetőségünk, hogy egy szponzor által bekerüljön a múzeumba, vagy a Mézes Kalácsos műhelynek a megszerzése. Történészként hihetetlen, hogy mennyi néprajzi gyűjteménnyel gazdagodott az elmúlt időszakban, mert én mindig fontosnak tartottam, hogy azok a gyűjtemények, amelyek különböző térségben való mesterségekhez kapcsolódnak, és tulajdonképpen most tűnnek el, vagy halványodnak el, és a gyűjteményeket, ha hagynánk szétszóródni, akkor az hihetetlen veszteség lenne. És így időben bekerült a Szkircsák, a Jakab gyűjtemény, vagy a Mézes Kalácsos műhely, ami jó időben, nagy számban feldolgozásra került, és ide került a gyűjteménybe, de azért, hogy történészként vágyaimat is mennyire tudtam megvalósítani, nem voltam soha olyan telhetetlen, de ha egy-egy jó műtárgyat, egy olyan első osztályú, különleges műtárgyat meg tudtunk szerezni egy évben, akkor az mindig megelégedéssel töltött el, és szinte minden évben sikerült olyan különleges darabokat, mint tavaly egy Rákóczi Györgyféle levelet, azelőtt Zrínyi Ilona és első Rákóczi György esküvőjére szóló Bátori Zsófia által kiküldött meghívó levelet, Rákóczi Pál levelét, ami rendkívül ritka, begyűjtöttünk, vagy a Zempléni Kaszinó könyvtárából útnak indult országgyűlési tudósítások, amely Kossuth munkásságához kapcsolódott, vagy egy Koméniusz kötet, vagy az első magyar imakönyv, ami Bátori Zsófia öröksége, a három szép imádságos könyv. Tehát mind-mind olyan egyedi, különleges, egyszeri tárgyakat sikerült megszereznünk. Szinte mondom, alaphangon minden évben egy-egyet, de azért többet is egy évben, és ezeket nem lehet tervezni. Tehát a történeti gyűjtemények, történeti tárgyak felbukkanása az, hogyha akkor és ott nem szerezzük meg, lehet, hogy 50 év múlva. És így szereztünk két kiváló, minőségű, csodálatos késő reneszánsz bútort is, egy évszámos 17. századi szekrény, illetve egy itáliai gyönyörű faragott késő reneszánsz ládát, amire évtizedek óta vártunk, hogy olyan kerüljön piacra, ami a mi gyűjteményünkbe illeszkedik, és ki tudjuk állítani a mi tárgyainkkal együtt. És én ezeket is ugyanúgy nagy sikernek érzem, ami egy-kettő darabot jelent, és nem nagy gyűjtemény. És a másik nagyon fontos, hogy ezeket mindig a látogatók elé is tártuk, és föl is dolgoztuk. Mert ez a legfontosabb üzenete a múzeumnak, hogy a tárgyakat ne csak magunknak, ne csak a szakmának, hanem feldolgozva a közönségnek tudjuk bemutatni, és mivel mi úgymond az országos piacra dolgozunk, tehát nekünk a magyarság, a Magyarország, illetve a határon túli magyarok az elsődleges látogatóink, hogy hozzájuk eljussanak ezek a különlegességek. De én nagyon büszke vagyok arra is, hogy közkincsét tettük a 2003-as kiállítás kapcsán Zrínyi Ilona búcsúlevelét fiának, ami egy Szent István Intelmei Imre fiához olyan mérvű írásmű, és korábban nem volt benne a köztudatban. Mi kiraktuk 22 évvel ezelőtt a kiállításba, és mindenki máig megkönnyezi, hogy milyen csodálatos írásmű. Ezek is nagyon fontosak. Vagy az, hogy a Rákóczi szabadságharcról korábban mindenkinek, vagy az, hogy cum deo pro patria et libertata, vagy csak pro patria et libertata jutott eszébe. 2003 óta folyamatosan kommunikáltuk azt, hogy Rákóczi állami zászlaján az volt rajta, hogy Isten igaz ügyet el nem hagyja. Tehát, hogy több gondolat is elvetődött, és igenis ma már, amikor ezeket idézik, megjelenik egy híradásban más szájából, mindig örömmel hallom, hogy lám-lám nem volt hiába való, hogy ezeket leporoltuk, előrevettük, mert szélesedett a köztudatnak is a történelmi ismerete, és átkerült a közismeretek körébe.
Ugye most ez egy fontos év, mert hogy emlékeztek a Rákóczi Múzeum alapításának 75. évfordulójára, és mondtad, hogy már vár a következő évforduló, másik Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója. Mit látsz magad előtt, mint feladatot ezeken túl? Van-e új irány?
Már nem csak a Rákóczi évfordulóra tekintünk, hanem 1534 és 37 között épül a Sárospataki Vár együttes. 34-ben, ami 9 esztendő múlva van, már 500 éves lesz a Pataki Vár. Már erre készülünk, ez egy szakmai kihívás, tehát például egyrészt a gyűjteményünket addigra olyan szinten feldolgozzuk, hogy egy akkori kiállításhoz csak úgy, mint egy katalógusból tudjunk válogatni. A látványtár munkálataiban nagyon sokat haladtunk ebben a szempontból, másrészt pedig a vár történethez kapcsolódva, amit csak lehet, forrás, közreadását segítsük, vagy másokat inspiráljunk, hogy igenis ezt meg kellene csinálni, és addig jelenjen meg, és örömmel számolok be róla, hogy elődöm Jósvajné Dankó Katalin, illetve a kőszobrász restaurátor Ozsányi Vilmos már elkezdte azt a kőfeldolgozó munkát, ami pontosan ezt az 500 éves évfordulót célozza meg, hiszen az ő pályájuknak, egy régész és egy kőrestaurátor művésznek pályáját végig kísérte Sárospatakon, hogy föltárták a vár építés történetét, és kiemelték a korábbi kőfaragványainkat, hogy ezeket a szakma szabályai szerint, illetve a nagy közönség számára is értelmezhető módon feldolgozzuk. Most a Vár és Kastély program keretében 683 kövünket már 3D-ben digitalizáltuk, tehát digitális térben megforgatható és úgy kutathatóvá lett, tehát próbálunk előre menni nagy lépésekkel, ami akkor technikai színvonalán lehetséges. Senkinek nincs ennyi köve feldolgozva ilyen szinten az országban.
Ezek a kövek hol találhatók?
Az tavaly átadott Rákóczi Látványraktárnak van egy közel 300 négyzetméteres látogatható kiállítás, illetve raktár vegyes rész, amit látványtárnak nevezünk, és van még egy közel 200 négyzetméteres látogatók által, nem csak kutatók által feldolgozható kőtára, kőraktára, és hát persze itt is van a beszélőkövek kiállításunk, a gótikus kövek kiállításunk és egy tanulmányi kőraktárunk, illetve az Ágyudon alatt is van egy nagy kőraktárunk. Tehát ezek úgymond rendben vannak, megtettük a lépéseket, de látjuk a következőket is. Tehát ez az, amikor a korral és a tudomány elvárásaival lépést tartva kell haladnunk, és ez csak egy példa volt. Ugyanígy a Rákóczi témában is látjuk ezeket az előttünk levő célokat.
A 75 éves Sárospataki Rákóczi Múzeum kapcsán Tamás Edittel, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának az igazgatójával beszélgettem. Új ingyenes szabadtéri tálat nyílt a Várkert Bazár Glorietthez vezető lépcsőjén. A kisképző és a várkapitányság együttműködésében létrejött Színre Színt című kiállítás új színekbe öltözteti Madács drámáját, az ember tragédiáját. A Glorietthez vezető rámpán 19 illusztráció látható, amiket változatos technikákkal a kisképző diákjai készítettek. Izgalmas képeiken keresztül a látogatók Ádám nyomába eredhetnek, és felfedezhetik a 15 színből álló drámai költemény segítségével a világtörténelem fontos helyszíneit, megismerhetik legendás történelmi alakjait. A tárlat megtekintése során a látogatók QR kód segítségével egy játékos nyomozásban is részt vehetnek, amelynek során Karinti Frigyes az Emberke tragédiája című művének részleteit kell egy-egy illusztrációhoz párosítani. A megfejtések végül egy számot adnak ki. Azok, akik elmondják a helyes eredményt a testőrpalota információs pontjánál, apró meglepetésben részesülnek. A Színre Szín című kiállítás november 23-áig látogatható a Várkert Bazár Glorietthez vezető lépcsőjén. Az idén 40 éves a Nemzeti Énekkar és 80 éves egykori karigazgatója Antal Mátyás. kettős jubileumot ünnepelhetünk, tehát október 31-én a Pesti Vigadóban, ahol Antal Mátyás nem kapja, hanem adja az ajándékot, hiszen az ünnepi koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, az ő vezényletével hangzik fel először játékos utalásként az évek számára Haydn 80. D-moll szimfóniája, majd Bartók és végül Stravinsky egy-egy kivételes jelentőségű oratórikus alkotása, a Kantáta Profána és a Zsoltár szimfónia. A Bartók mű szólóit a hazai énekes társadalom két kiválósága, László Boldizsár és Sebestyén Miklós tolmácsolja. Antal Mátyással beszélgettem. Összesen hány éven át volt a Nemzeti Énekkarnak az igazgatója?
Néhány hónap, ilyen 26 évig.
Ugye 1985-ben jött létre a Nemzeti Énekkar, a 2025-26-os évadban ünnepli az énekkar a 40. évfordulóját, és ön pont mikor kezdte, mikor vette át ezt az
énekkart? Én 90. szeptember 1-től, akkor pontosan 5 éves az énekkar.
Azelőtt ki volt a karnak?
Pászti Miklós volt az alakulástól, ugye ő hozta át az énekkart az Állami Népi Együttestől. Ő nagyon korán sajnos megbetegedett, 2,5 évig vezette a kórust, és utána megbízott vezető volt az egyik szólamvezető a kórusból, Bodonyi Katalin, majd 2 évig Ugrin Gábor volt, aki aztán távozott, és akkor 90. Tehát összesen 5 év volt, amíg mások vezették, és akkor utána közel 26 évig én.
Hogy került ön az élére, hiszen a Nemzeti Filharmonikusoknál bent ült a zenekarban?
Én nekem, ugye karnagyi diplomám is volt, és én akkor már 6 éve vezettem a nagymúltú Bárdos Forrai féle budapesti kórust a zenekari munkám mellett, amelyik addig az Állami Énekkar megalakulásáig tulajdonképpen a Filharmónia használt énekkara volt, úgynevezett félhivatásos státuszban, tehát ilyen költségtérítéses, félhivatásos, félamatőr státuszban.
És akkor a Nemzeti Énekkarosok tudták, hogy önnek van tehetsége?
Hogyne, én dirigáltam is őket. Tehát dacára, hogy én a zenekarban játszottam, én akkor már valamennyit dirigáltam is, és volt is egy koncertem velük, például egy olasz turnén egyszer Mendelssohn Paulus című oratóriumát dirigáltam, és tulajdonképpen ismerték a szakmai munkámat, és akkor ennek köszönhetően ők tulajdonképpen kijárták a Filharmónia akkor igazgatójánál Rátki Andrásnál, hogy én legyek.
Ennél nagyobb dicséret azért ritkán adódik az ember életében, nem? Amikor hát, maguk az énekkarosok gondolják azt, hogy ez az ember jó lenne nekünk.
Hát ha elmondom, hogy azt a bizonyos budapesti kórust is ugyanígy a tagság megkeresésére, annak még az az előzménye, hogy Ferencsik János megkért engem egy lemezfelvételnél egy akusztikai próba megtartására, és annak eredményeképpen, amikor az ottani karigazgató nyugdíjba ment Margitai Sándor, akkor a kórus ugyanígy kiárta, hogy én vezessem.
Tehát akkor 1990-től 2016-ig ön volt a Nemzeti Énekkar vezetője. Akkor, amikor eljött ez a 2016, akkor ön döntött úgy, hogy véget ér ez a...
Nem, én akkor voltam 71 éves, de meg kell mondom, hogy rendkívül sportszerű módon Kovács Géza, az akkor igazgató, 1,5 évvel korábban közölte velem, hogy amikor lejár a szerződésem, akkor nem fog hosszabbítani. Pillanatig megdöbbentem, de aztán tulajdonképpen rájöttem, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogyha 71 éves korban valakit nyugdíjaznak. Ez egy szép búcsú volt.
És azóta tényleg nyugdíjban van?
Hát nem, mert utána 5 évig vezettem a Miskolci Szimfonikus Zenekart is, ami egy villámhárítás, egy beugrás eredményeképpen jött, egyszer rám kérdeztek, hogy nem vállalnám el, és elvállaltam 2 évre először, aztán lett belőle 5, és aztán az 5 év elteltével azt mondtam, hogy ennyi így vezetőként elég volt, de hát ma is tanítok a Zeneakadémián, tehát hála jó Istennek, úgy érzem, hogy némi szükség még van rám.
És hát lesz október 31-én a Pesti Vigadóban egy jubileumi koncert, a Nemzeti Énekkar a 40. jubileumát ünnepli, és újra visszatér ön a Nemzeti Énekkar élére, mert hogy ön meg a 80. születésnapját ünnepli, eleve ez a koncertnek a címe, hogy Antal 80. Mi fog itt történni?
Van 2 olyan mű, ami nekem rendkívül fontos és nagyon kedves. A 20. század 2, azt lehet mondani, legnagyobb klasszikusának egy-egy alkotása, Bartók Kantáta Profánája és Stravinsky Zsoltár szimfóniája, és emellé a Nemzeti Filharmonikus ajánlott nekem egy Haydn szimfóniát, a 80-as számú Haydn szimfóniát.
Október 31-én ünnepi koncert lesz a Pesti Vigadóban. A 80 éves Antal Mátyás, a most éppen 40 éves Nemzeti Énekkar egykori karigazgatója tiszteletére. Szóljon az ő köszöntésére most Haydn 80. D-moll szimfóniájának egy részlete. A 2016-ban alapított Cifra Fesztivál idei 10. évadának egyik kiemelkedő rendezvénye lesz a Cifra György születésnapján november 5-én a Műpában megvalósuló koncert, aminek a címe Omázs a Cifra 104. Balázs János zongoraművész, a fesztivál alapító művészeti vezetője mellett fellép majd Miklósa Erika operaénekesnő és José Cura argentin tenor is, aki karmesterként, sőt zeneszerzőként is bemutatkozott már a magyar közönség előtt. Balázs Jánossal a november 5-i koncertről és további fontos fellépéseiről is beszélgettünk, hiszen most már a magyar kultúra nagyköveteként is képviseli hazánkat a világ fontos hangversenytermeiben.
Ünnepelni mindig jó és fontos, és ilyenkor arra fókuszálunk, akit ünneplünk, és ezáltal még nagyobb öröm számomra, hogy az én példaképemet, Cifra Györgyet, olyan két művésszel tudom ünnepelni, akiket egyrészt nagyon nagyra becsülök, másrészt pedig kalandozunk majd. Miklós Erikáról és José Curáról beszélünk, akik a maguk nemében egyedülállóak és különlegesek, és egyébként még egy teljes estnyi koncertet soha nem adtak együtt, tehát ez egy első premier lesz tulajdonképpen a két művésznek. Másrészt pedig ugye, ami fontos, hogy a klasszikus áriáktól a klasszikus zongoraműveken át egészen a magyar és argentin népdalokon keresztül eljutunk majd a 20. század második felére tehető magyar filmslágerekig, és még Beatles dalokig is.
Nagyon erősen crossover koncert lesz ez.
Crossover koncert lesz abban az értelemben, hogy természetesen minden egyes zenei megnyilvánulás mögött egy elég határozott és magasrendű zenei tudás lesz majd, ami nem leegyszerűsíti, hanem inkább felnemesíti az egyszerűbb dalokat is. Tehát én hiszek abban, hogy a közönség számára mondjuk a Yesterday című Beatles dal sokat mond, és ez rendben is van. Amikor a MIPA-ba elmegyünk és meghallgatjuk ezt Miklós Erikától, Hozé Kurától és Jómagamtól, akkor azért többet vár a közönség, mint amit az eredeti zenekar játszott, vagy legalábbis más. És én a magam lehetőségeivel ezeket, mert hogy egy személyes zenekarra leszek a két művésznek, a két énekesnek, próbálom a liszti kultúrából merítve természetesen a 20. századi hangrendszert, összhangzattant alapul véve, ez most nagyon bonyolultul hangzik, egyébként a közönség ezt remélhetőleg tényleg élvezni fogja, de hogy egy komplex csomagban elképzelni ezt a fajta zenei átdolgozást, ami tulajdonképpen azt fogja eredményezni, bízom benne, hogy a zongora kíséretet tekintve, hogy a Donizetti, Verdi, Erkel vagy a Cifra György átiratok után a színvonal és a szint az ugyanaz fog maradni a Meseautó című dalnál is, és a Yesterday című Beatles dalnál is.
Miklós Erika rendszeres fellépője a Cifra Fesztiválnak, Hozé Kura. Én magam is többször hallottam őt, tehát nagyon szívesen látogat Magyarországra. Hogyan tudtátok most megnyerni?
6-7 évvel ezelőtt vendégünk volt már Hozé Kura, és egy teljes argentin dalestet adtunk elő, ahol ugye hát nyilván adóztunk az ő zenei kultúrájának. A megnyerés az ilyen nagy világsztároknál, hála Istennek, rendkívül egyszerű. Egyrészt Hozé Kurától, Misha Majszkig, Leonidas Kavakosztól, Pierre Laurent Aimarig, mindenki imádja Cifra György művészetét. Attól függetlenül, hogy zongora művészről, énekesről, karmesterről van szó, mindenkinek van egy egyedi élménye, egy olyan felvétele, ami döntően befolyásolta az ő művészetét. Hozé Kura például többször kiemelte nekem, hogy az 1961-es felvétele Cifra Györgynek számára befolyásoló tényező volt a művészetét illetően, és imádja Cifra Györgyöt. Tehát egyrészt ez a hívó szó, másrészt pedig ezen művészek rendkívül kísérletező típusúak. Tehát nagyon fontos számukra az olyan partner, aki vevő arra, van annyi tudása, bátorsága és alkotói vénája, hogy a koncerten valami új szülessen. Tehát nem egy izzadságszagú, előre elkészített, nagyon sok próbaórát beletett performance-t kívánunk meg, ahol meghatározunk előre, hogy az adott pillanatban, az adott hangon milyen súlyt és milyen zenei dolgot képzelünk el, hanem figyeljük a másikat. Reagálunk a másikra. Próbáljuk őt inspirálni, lendületet adni, vagy éppen jelezni neki, hogy most másfelé kellene vennünk az előadói irányt. Itt nem más hangokról van szó, tehát ez a klasszikus zenére is vonatkozik. A klasszikus zenei improvizáció az szinte ugyanaz, mint a könnyű zenei improvizáció, csak annyi, hogy nincsenek improvizációs körök, ahol saját hangokat játszunk, hanem az előadói attitűdöt változtatjuk meg. És ez rendkívül fontos, mert különben, ha ez nem lenne, akkor csak egyféleképpen lehetne játszani minden darabot, ami rettentően unalmassá tenni az előadó művészetet, a közönség pedig nem szeretné fogyasztani újra ugyanazt a művet, amit már egyszer hallott, mert azt már egyszer hallotta. És nincs máshogy.
Viszont az aha élmény az egészen biztos, hogy létrejön. Amikor mondjuk a Yesterday fölhangzik, akkor ez egy örömforrás. Szerintem a hallgatónak, és ugyanakkor, amikor elkezd egészen más utat bejárni maga a mű, az a másik örömforrás.
A zenének az ősi rendeltetése az örömszerzés. Örömszerzés a közönség számára. Mi művészek kaptuk a Jóistentől azt a tehetséget, hogy az adott hangszerünkön, vagy éppen a hangunkon tudunk egy olyan élményt adni a közönségnek, ami belső harmóniát, békét, lelki kiteljesedést tud adni. Ezen belül pedig természetesen nem kell feltétlenül különbséget tenni műfajokon vagy dalokon belül, csak az értékeken, mert van értéktelen előadó és értéktelen szerző, még akkor is a arénákat tölt meg, és vannak értékes szerzők. És az teljesen mindegy, hogy ez egy 1700-as évekbeli barokk vagy reneszánsz szerző, vagy egy éppen 20. századi popzenekar dala. Mert hat az emberiségre örömöt ad, és onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy ezt hogyan interpretáljuk, milyen mélységével, milyen érzésekkel, milyen tudás van mögötte.
Tehát november 5-e lesz ez a koncert a MIPA-ban, Miklós Erikával és Hozé Kurával, és másnap elrepülsz méghozzá New Yorkban, Carnegie Hallban fogsz előadni.
Igen, ez egy óriási mérföldkő, lehet azt mondani. Egyrészt az én életemben, mint zongoraművész, másrészt a Cifra György Fesztivál életében is. A Carnegie Hallt mindenki ismeri, ez egy óriási nimbusszal, egy óriási presztízzel rendelkező koncertterem. Ilyen bakancslista minden művésznél. De ami még fontosabb ennél, hogy a Carnegie Hall színpadán, a Carnegie Hall-al együttműködésben tudunk megvalósítani egy olyan koncertet, ahol magyar művek csendülnek fel. Hát egyrészt ugye a Cifra György Fesztivál művészeti vezetőjeként, másrészt a magyar kultúra nagyköveteként most már hivatalosan is folytatom azt a missziót, hogy ahol vagyok, ott magyar zenét mutatok be. Egyrészt szerintem a magyar zene az univerzális, tehát bárhol jártam a világban, oldig óriási sikere volt, másrészt pedig minden előadó művésznek kötelessége a saját kultúrájának a népszerűsítése. Mindenhol, éppen ahol van. És a Carnegie Hall színpadán Liszt Ferenc művei, Kodály művei, Dobrovai László és Ötvös Péter művei is felcsendülnek majd. Egy ideológia tulajdonképpen ez, amelyet Cifra György is képviselt, a magyar zeneművészet, a magyar zongoraiskola diadalma tulajdonképpen, amely elindult az éppen idén 150 éves zeneakadémia oltárán Liszt Ferenc által, és kötelességünk továbbvinni ezt a lángot. És én meg a legboldogabb vagyok, hogy ennek lehetek előadója, ennek lehetek interpretátora, és ennek lehetek nagykövete, és próbálom inspirálni a fiatal művészeket, tanítványaimat is arra, hogy a saját nemzetünk zenéjét játsszuk, adjuk tovább a lehetőségét a hallgatóságnak, hogy a zenénk által megismerjék a magyar emberek lelkét. Egy-egy leírt hangjegy mögött nem csak egy hangjegy van, az nem G, az nem FIS, az nem D, az egy magyar emberi élet, egy érzés, a magyar szív dobogása van Bartók és Kodály hangja mögött. Itt a kotta mögé kell látni, és ez az, amit szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy a hazánkat ilyen szinten a kultúrával képviseljük, és tudassuk, hogy milyen a magyar ember.
Európában is lesz két fontos koncerted, Rómában és Brüsszelben.
Nagyon hálásak vagyunk a 2021-es évnek, amikor ugye Cifra György 100. évfordulóját ünnepeltük, és a Cifra Fesztivál nemzetközi szintére ki tudott lépni, és nem csak kiléptünk, hanem ott is maradtunk, folyamatos meghívásokat kapunk, és együttműködésben tudunk dolgozni, igen, valóban Rómában a Santa Cecilia Akadémián, Brüsszelben is, és hát vár ránk még nagyon sok olyan koncertterem, ahol jelen lehetünk, és az elmúlt 10 évben is a teljesség igénye nélkül, amire talán az egyik legbüszkébb vagyok, az a Royal Philharmonia Orchestrával való együttműködésünk Londonban, a Cadogan Hallban, ahol Ötvös Péter zongora versenye csendült fel.
A római és a brüsszeli koncert mikor lesz, és milyen programmal készülsz ezekre a helyszínekre?
Ugye ezek még mind a 10. évfordulóját ünneplő Cifra Fesztiválnak a koncertjét, tehát idén lesznek ezek a hangversenyek, és zömmel ugyanaz a repertoár, mint a Carnegie Hallban, tehát Liszt, Kodály, Bartók, Dubrovai és Ötvös művek, mellett egy-két Chopin és egy-két Schumann átirat is helyet kap, de zömmel magyar programmal készülünk, és utána pedig ugye érkeznek a művészek idehaza majd jövő februárban, 2026-ban a Cifra Fesztivál szokásos 2,5 hetes turnusában, amikor ugye kéz a kézben járnak majd a koncertek, a műfajok, a kollaborációk, az egyedi produkciók, a Monkulturális Köztömmel a Zeneakadémián, a Művészetek Palotájában, és folyamatos művészeti körforgásoknak lehetnek majd szemésült tanulni a közönségben.
Balázs János zongoraművészt, a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetőjét hallották, aki most egyik kedvenc zeneszerzőjétől, Liszt Ferenctől játszik. Thank you. A Magyar Állami Operaház majd 100 éves hagyománya, hogy halottak napján a mulandóságról való megemlékezéshez Verdi requiemjét hívja segítségül, ami az utóbbi évtizedekben a november 4-i nemzeti gyásznap megemlékezésével is párosul. Opera egyházi köntösben. Hans von Bülow karmester sokat idézett, eredetileg negatív kritikának szánt megjegyzése jól illusztrálja azt az elterjedt nézetet, hogy Verdi requiemje, bár a katolikus liturgiából kölcsönzi szerkezetét és szövegét, nem is annyira vallásos tartalmat hordoz, mint inkább a gyásszal összefüggő egyetemes érzelmek, a fájdalom, a veszteségből fakadó szomorúság és dű, a végítélettől való félelem és a béke iránti remény kifejezésére törekszik, színpadra kívánkozó drámai eszközökkel. Tulassai Ádám rendező színrevitelében Verdi művének tételei különböző érzelmi töltetű, egymáshoz lazán kapcsolódó pillanatok soraként elevenednek meg, melyeket a szoprán az előadásban most debütáló Ádám Zsuzsanna szemszögéből követünk nyomon, vagyis ahogy ő képzeli az apokalipszist, a halálnapját. Partnerei az esten Kovácsházi István, valamint a produkcióban ugyancsak most bemutatkozó Gál Erika és az örmény Gos Sarkisian. Az előadásban kettő szereposztásban szólót táncol a Magyar Nemzeti Balett két művésze, Gyarmati Zsófia és Pap Zsuzsanna. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Jirsi Habart, a fiatal cseh karmester nemzedék kiemelkedő alakja dirigálja, aki a 2023-as debreceni Kodály Zoltán nemzetközi zenei verseny díjazottjaként nyerte el fellépési lehetőségét. Verdi requiemjének szenírozott változatát november 2-án és 4-én láthatjuk a Magyar Állami Operaházban. S most hallgassunk egy részletet a műből. Halottak napjához kapcsolódóan az Egri Szimfonikus Zenekar műsorán is egy requiem szólal meg. November 2-án Gyöngyösön a Szent Bertalan templomban este 6 órakor, és november 3-án az Egri Bazilikában 19:30 perckor a norvég zeneszerző Kim Árnézen Requiem for Solace, Vigasztalás című művét játsszák. Közreműködik a Cantare kórus család Gyöngyös, az Arkadelt kórus Kisvárda és a Hassler énekegyüttes Miskolc. Szólót énekel Józsa Kalocsai Mária, vezényel Szabó Sipos Máté. És e két koncert után is érdemes figyelni az egri szimfonikusokra és vezetőjükre, hiszen a zenekar Szabó Sipos Máté művészeti vezetésével november 6-a és 9-e között újra megrendezi az Egri Kamara Opera Fesztivált. A koncepcióról Szabó Sipos Mátét kérdeztem. Kamara Opera Fesztivál Egerben 2025-ben, ez a hanyadik?
Nem tudom pontosan hanyadik, de 2012 óta van a fesztivál, és ugye a Covid meghiúsított egyet, és talán egy volt az elején, ami anyagi okok miatt hirtelen elmaradt.
A te ötleted volt, és akkor, amikor elhatároztad az egész szimfonikus zenekar vezető karmestereként, hogy milyen jó lenne egy ilyet létrehozni Egerben, akkor mi vezérelt elsősorban?
Hát előtte már pár éve csináltunk operát, ami Egerben azelőtt azért nem volt gyakori. Szabad téren, nyáron, a liceum udvarán rendeztünk egy szerelmi bájital előadást, ami nagyon nagy sikerrel ment, és aztán a következő évben egy báboperát, egy Élet a Holdon című operáját csináltuk meg élő bábokkal és élő énekesekkel, ami aztán a Millenárison is ment. Ez nagyon fölbuzdított arra, hogy Egerben van értelme operát játszani, viszont a szabad tér annyira kitett, és annyira az időjárástól függ, a helyszín is nagyon csak egyféle lehetett, ott a liceum udvara, azzal aztán később problémák lettek, tehát már nem volt olyan egyszerű oda bejutni, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne az operát Eger méretéhez idomítani, nem kell szabadtéren játszani, ez egy kisebb város, hihetetlen szép környezettel és nagyon izgalmas terekkel, és van annyira gazdag a kamaropera világa is, hogy bőven tudunk játszani akár évtizedekig, hogy akkor csináljunk egy kamaropera fesztivált, ilyen úgy sincs Európában. Vannak kamaropera fesztiválok, de azok igazából vagy tematikusak, tehát hogy nem tudom, Mozart kamaropera fesztivál, vagy barokk, vagy kortárs, de hogy egy olyan nyitott, igazából a mainstream mellett az összes olyan törekvést, ami az opera műfaj megújítására és népszerűsítésére szolgál, ilyet nem nagyon láttam, és ezért kezdtük el ezt csinálni.
November 6-án indul a Kamara Opera Fesztivál, az első nap a legszélesebb közönségréteget megközelítő nap, amennyiben egy pláza operai napot csináltok, nem először már.
Annak idején, hogy ez egy flashmobnak indult, hogy hát legyen egy meglepetés opera a plázában, hiszen nem csak a termékek fogyaszthatók, hanem az opera is fogyasztható, sőt, oda visszük az operát, ahol nem számítanak rá, és a Zagria Park bevásárlóközpont kellős közepén jelenik meg egy szimfonikus zenekar, és játszunk minden évben az opera világából, sőt, átkapcsoljuk a hangszórokból szóló éppen adott CD-t, amit hát ugye háttérzeneként a pláza látogatói hallgatnak 24 órában, de abban a fél órában opera zenét vagy Rossini nyitányokat játszunk be, és meglepetésre a közönség egyáltalán nem óckodik ettől, sőt, igazából észre sem veszi, hogy hirtelen más kulturális közegbe kerül.
Az nem is annyira jó, ha nem veszi észre.
Hát a klasszikus zenének az a legnagyobb nehézsége, hogy sehol, semmelyik közforgalmi téren nem lehet hallani. Egy hotelban sem, egy kávézóban sem, sehol. Tehát generációk nőhetnek föl úgy, hogyha véletlenül nem kapcsolják be Bartók rádiót, vagy nem jutnak el egy koncerthez, akkor ezt a műfajt, ezt a hangzásképet nem is ismerik. Tehát mint egy szín hiányzik az ő spektrumukból, de hogyha átérzeneként, hogy a filmzene is, a szimfonikus zene, és akkor biztos azzal majd be lehet csalogatni, én nem gondolom, hogy csalogatni kell, hanem meg kell ismertetni ezt a hangzásképet, hogy ez ne legyen idegen, és lehet, hogy háttérzeneként indul, de aztán már talán eljutunk oda, hogy a következő nap már nem csavarja el a rádióadót, hogyha egy ilyen dolgot hall.
De azért itt az élőzene varázsa nyilván felülírja a sima háttérzenét. Az idén mit fogtok játszani az Agria Plázában?
Hát nem árulom el, ez egy meglepetés zene. Egy kicsit szemezgetünk a fesztivál programjából is, tehát lesz belőle olyan, amit majd a fesztiválon is meg lehet hallgatni nagyobb mennyiségbe, és lesz olyan szám is, amit a közönség talán máshonnan már ismer. de most így szemtől szembe biztos máshogy fog fogadni. Igazából mi népszerűsíteni szeretnénk magát a fesztivált. Egy ilyen beharangozó reklámja is a fesztiválnak, ami azért elég nagy meglepetést okozott az elején főleg, sőt, hát az első fesztiválunknak lett egy rendezvény helyszíne is, az Agria Plaza, hiszen az a régi dohánygyár épületében van, és annak van egy még a dohánygyár egyik nagyobb helységét befogadó tere, ami tulajdonképpen az éttermek mellett egy ilyen tér, és mi ott előadást is játszottunk, sőt, egy kivetítőn aztán, amikor vége volt az előadásnak, egész este operafilmeket nézhetett a közönség, és meglepő, hogy mennyien maradtak ott, mennyien ültek le, és néztek bele operafilmekbe.
Az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté művészeti vezetésével november 6-ai és 9-e között ismét megrendezi az Egri Kamara Opera Fesztivált. November 6-án délután 5 órakor, mint hallhatták, újra lesz Opera Plaza az Agria Plazában, és utána 3 napon át 7 produkció kell életre. 7-én jön az Artaban, Selmeci György Misztérium operájának ősbemutatója, 8-án délelőtt a Kodzsugu Kila, a Boszorkány című afrikai mesére a gyerekeket várják, délután lesz Schubert tiráda a Savaria Barok zenekarral, és este a Studio K előadásában a Prudencia Hart különös kivetkezése című zenés álomutazásra kerül sor. November 9-én egy Szati reggelivel kezdhetjük a napot, majd délután következik Fent Lent címmel Palojtai János és Karafiát Orsolya műsora. A Kamara Opera Fesztivált este a Carmen 150 című produkció zárja. Mi is Bizé Carmenjének egyik jól ismert részletével búcsúzunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.